Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Halljátok meg, kedves testvérek, azt az igét, amelyet hiszem, hogy a mi Urunk Istenünk akar majd üzenni nekünk. Ez megírva található Ézsaiás próféta könyvében, Ézsaiás próféta 53. könyvének 53. részében. Az egész fejezetet fogom felolvasni, a hosszabb ige szakaszra való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg ezt az igét. Liturgiás lapon csak két vers van kiemelve, ezért figyelemmel hallgassuk ezt a részt. Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának ereje ki előtt van, volt nyilvánvaló? Mint veszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élő közül, népe vétke miatt írja büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy meghalljuk a szavát, hogy befogadjuk az ő szavát, és hogy az ő szava szerint éljünk. Most ezért hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. Gyújjon fel kívánságunk idvesség tanulására, hogy a földtől elszakadjunk, és csak te hozzád ragaszkodjunk. Elménket, értelmünket lelki sötétség fogta bé, de szent lelket szívünket tiszta fénnyel úgy töltse be, hogy jót gondoljunk és szóljunk, mert csak tőled kell azt várnunk. Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság, indítsd lelkünk készségre, nyisd meg fülünk, szívünk és szánk. Hitvallásunk, könyörgésünk, Urunk Jézus, halld meg, kérünk. Ámen. Hallottátok az igét, amely Ézsaiás próféta által irattatott meg. Ehhez az ige szakaszhoz még egy igét szeretnék felolvasni. Ennek alapján kívánom hirdetni közöttetek Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő drága szent igéjét. Ez a rész megtalálható Máté evangéliumának 9. részében, az első 8 versben. Jézus hajóra szállva, bocsánat, nem az első 8, hanem a 9-től a 13. versig. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá, kövess engem. Az felkelt és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalnál ült a házban, hogy sok vámszedő és bűnös jött, és oda telepedett Jézushoz és az ő tanítványaihoz. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak, miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Foglaljuk el a helyünket. Mit jelent számomra a böjt? Ez található, ez a kérdés a liturgiás lapon. Mit jelent számomra a böjt, a böjti időszak? Hadd tegyem föl ezt a kérdést még egyszer. Nekem először olyan dolgok jutnak eszembe, és talán nem vagyok ezzel egyedül, ami valamilyen negatív előjelet kap. A böjti időszakban nem eszünk annyit, nem mulatozunk, nem viselkedünk úgy, ahogy egyébként szoktunk. Nem. Sok ilyen negatív dolog eszünkbe juthat. És pont ezért talán van egy kis szomorúság bennünk, amikor elkezdődik ez a böjti időszak, vagy csalódottság, hogy hát valamit már megint böjtölnünk kellene, de nem tudjuk, hogy mit is jelent ez valójában. És eszembe jut az a kis történet is, amit valakitől hallottam, amikor vendégségbe hívták ezt a valakit böjti időszakában, és a házigazda egy jó református, büszke református, de igazából talán annyira nem is hívő keresztény, ugyanannyira volt köze a katolikusokhoz, mint a reformátusokhoz. A megterített, bőve megterített asztal mellett ezt kérdezte, hogy hát mi reformátusok, ugye, hát mi nem szoktunk böjtölni. Ugye? Így van. És a szegény barátom nem tudta, hogy mit is válaszoljon erre a kérdésre. Ő is küszködött ezzel, hogy mit is kéne nekünk reformátusoknak kezdenünk ezzel a böjti időszakkal. A böjt igenis keresztény szokás, keresztény tradíció. A böjt biblikus, benne van a Bibliában, Ószövetségben, Újszövetségben egyaránt. Mert a böjt az nem csupán lemondás, megtagadás, hanem egyben beengedés, megerősödés az Istennel való kapcsolatunkban, a kapcsolatunknak az újraértelmezése, egy lehetőség, amivel mi keresztény reformátusok is élhetünk és éljünk is. Ezért hadd kérdezzem most még egyszer ezt a kérdést, de most inkább így, hogy ugye mi reformátusok böjtölünk, mi is valamilyen mértékben megtartjuk a böjtöt, valahogy készülünk a húsvétra. Tisztában vagyok azzal is, hogy Istennél nem tudunk jó pontokat elérni a mi böjtünkkel. Ebben talán egy kicsit különbözünk a katolikusoktól, ők így gondolják, talán néhányan, talán nem is ez a lényeg a katolikusoknál is a böjtnek. Tudjuk azt, hogy Istennél nem lehet jó pontokat gyűjteni a mi igyekezetünkkel, böjtünkkel, de mégis egy jó lehetőség. És a kérdés az inkább ez, hogy hogyan böjtölünk mi. Mi a mi böjtünk? Egy Egy újságíró Bagdán Zsuzsannának a szavait olvastam egy cikkben az interneten, érdemes rákeresni erre a cikkre. Ő így teszi föl a kérdést. Szokás azon vitatkozni ebben az időszakban, hogy lemondós vagy cselekvős böjtbe kezdjen-e az ember, ha hívő. Böjtöljen-e egyáltalán a belső szobáján kívül, hogyha református. Lehet-e bálozni, disznót vágni, kell-e megörjíteni a vendéglátómat, hogy nekem ne bécsi szeletet, hanem rántott sajtot vagy füstölt lazacot szervírozzon. Kell-e Facebook böjtöt tartani, vagy éppen ebben az időszakban nekifogni újra valami nagy, nehéz, átfogó kegyességi irodalomnak. Mit kell a meglévő rendszeren változtatni, hogy igazán böjt legyen a böjt? Hát a mai Isten tiszteleten nem szeretnék ilyen gyakorlati tanácsokat adni, hogy mit együnk, mit ne együnk, mikor együnk, hanem inkább mögé szeretnék nézni a böjtnek. És legyen ebben segítségünkre ez a mostani ige szakasz, Máté elhívásának a története, és az a mód, az a mondata, ahogy Jézus beszél önmagáról. Mert Jézus azt mondja magáról, hogy ő az igazán jó orvos, és ő a betegekhez jön, az olyan emberekhez, akiknek komoly problémájuk van az életben. Jön Lévihez, a vámszedőhöz, a hazaárulóhoz, és jön az ő barátaihoz, a bűnösökhöz, a bulis társasághoz, a részeges és züllött életű emberekhez. És együtt eszik velük. Letelepedik egy asztalhoz, és vannak olyanok is, akik ezt látják, és akiknek ez nagyon nem tetszik. Hát mi az, hogy ez a tanító, ez a erkölcsileg tiszta életű ember, Jézus Krisztus, leül egy asztalhoz a bűnösökkel. És ez a történet megállít bennünket, elgondolkoztat. Hogyha kimerevítjük ezt a történetet, ezt a képet, amikor Jézus ott ül együtt a bűnösökkel, akkor feltehetjük a kérdést magunktól, hogy mi vajon hol vagyunk ebben a történetben. Mi vajon a farizeusok oldalán állunk-e, akik megrökönyödnek Jézuson. Vagy ott vagyunk a tanítványok között, akik mindenhova követik Jézus, de talán ez már nekik is sok. Talán kellemetlenül érzik magukat ott ebben a társaságban. Jézus persze a kivétel, ő az egyetlen, aki erkölcsileg tiszta, de ott van ez a sok bűnös ember. Vagy a bűnösök közé soroljuk magunkat. Odaülünk-e mi is ehhez az asztalhoz? Vágyunk-e Jézus jelenlétére, beismerve azt, hogy mi igenis betegek vagyunk, és gyógyulásra van szükségünk? Ki vagyok én, hol vagyok én, és milyen vagyok én? Van olyan ember, aki mindig beteg. Aki mindig betegnek érzi magát, és fél minden fertőzéstől, aki soha nem ad puszit az embernek, mert hogy nehogy elkapjon valamit, meg egy kicsit betegnek érzi magát, aki odafigyel mindig arra, hogy mit eszik, hogy mihez nyúl hozzá, hogy megfogja a kapaszkodót a BKV járművein, aki egy kicsit így fél. És hogyha nincs is semmi baja, akkor is folyamatosan kivizsgálásokra jár, és keresi azt, hogy mi az ő betegsége. Tudjuk azt a mondást, hogy nincs olyan, hogy egészséges ember, csak olyan, aki még nem járt ugye orvosnál. Mert hogyha elmegy valaki, akkor biztos találnak nála valamit. Érezzük, hogy ez egy kicsit túlzás. De van olyan ember is, aki soha nem beteg, és erősködik, hogy ő ma egészséges, és neki nem kell orvos. Aki minden betegséget legyűr. Aki olyan, mint a híres komédiában a fekete lovag, aki elveszti a csata közben a karját, először csak az egyiket, de aztán a másikat is, és utána is hősködik, hogy hát ez csak egy karcolás, ez csak egy bolha csíp, és folytassuk a harcot. Hát az előző csoport azok, akik minden fertőzéstől félnek. Ez a második csoport, ez nem fél semmilyen fertőzéstől, sőt, hát lehet mondani, hogy ők azok, akik leginkább hordozzák a mindenféle betegséget. Milyen bajunk, betegségünk van nekünk? Ha testi betegségekre gondolunk, akkor könnyű dolgunk van, mert hogy ezeket könnyű lokalizálni. Tudjuk, hogy hol fáj, tudjuk, hogy a fejem, a kezem, a gyomrom, a torkom fáj. De ugyanakkor vannak lelki betegségeink is, amiket sokkal nehezebb így helyhez kötni, így behatározni. Noha van úgy, hogy a lelki és a testi betegség az együtt jelentkezik, vagy az egyik váltja ki a másikat, de a lelki problémák sokszor összetettebbek, sokszor nehezebb őket diagnosztizálni. Mi az, ami nem működik jól, és miért nem működik jól bennem? Mi okozza lelkemben a sebeket, a betegségeket? Talán a munkahelyemen, az iskolámban, vagy a családomban érnek olyan hatások, amik betegítenek engem? Vagy talán itt a gyülekezetben van egy-egy olyan kapcsolat, ami megrontja az egészségemet? Talán a szórakozásomon kéne változtatni, vagy valami egyéb szokásomon, a napi rutinon, mert azok gyengítenek le, azok, amik a problémát okozzák. Vagy ahogy a dolgokról gondolkozom, a hozzáállásom. Mind kellene változtatni, hol van szükség a gyógyulásra, a kúrára, a kezelésre, az életmódváltásra, hogy az orvosok szokták javasolni a pácienseknek, életmódváltozásra van szüksége. Ha egy gyomor problémával elmegyünk az orvoshoz, akkor megkérdezi azt, hogy hát mit evett, mivel táplálkozik, és hogy táplálom, mivel táplálom a lelkemet. Chipset? Gyors kaját tömök magamba? Zsíros ételeket eszek? Vagy túl sósan, túl cukrosan? Vagy mindig csak zöldségeket és vegetáriánus ételeket, gyümölcsöket? Mert hogy az mindenre jó. És lelki értelemben mivel táplálom magamat? Az internet, a Facebook, a rádió, a tévé, a zenék, amiket hallgatok, a vicces videók, amikre az ember, hogyha rákatint, akkor akár folyamatában a végtelenségig lehetne nézni a vicces videókat, de hát nincs sok értelmű. Vagy éppen a beszéd az, ami rongálja a szervezetemet, hogy mindig kell valakiről, vagy valamiről beszélnem, és nem bírom elviselni a csendet. Mik azok a dolgok, amik a lelkemben ott vannak lenyomatként, a világnak a lenyomataiként? Néha talán így válogatás nélkül engedjük magunkban a szemetet. Persze, hogyha a gyerekekről van szó, akkor egyből tudjuk, hogy hát ki kell kapcsolni a tévét bizonyos filmeknél, bizonyos műsoroknál, mert hogy az nem való nekik, mert hogy meg akarjuk védeni őket. De amikor a saját életünkről van szó, akkor gyakran elfelejtjük, hogy nekünk is bizony jó lenne egy védelem. És ez lehet talán ennek a bőtnek a kérdése, alapkérdése, hogy hol fáj. Hol van szükségem gyógyulásra? Hol van megterhelve az én szervezetem? Hol van, amit nagyon elhanyagoltam? Milyen jó, hogy van egy orvosunk Jézus Krisztusban, aki mindent lát bennünk. Ő látta Léviben is azt, hogy mi a probléma. De meglátta Léviben azt a szemét is, a Mátét, aki aztán később a tanítványává vált, apostollá, evangélistává. De ő ahhoz, hogy azzá váljon, hogy igazán Mátévá váljon, ahhoz először találkoznia kellett Jézussal, az igazi jó orvossal. Meg kellett hallani a diagnózist. A történetet hallgatva, az asztaltársaságon elgondolkozva, figyelve, azt is megkérdezhetjük, hogy ki mennyire volt valójában Jézusnak a jelenlétében. Vajon volt-e valaki, aki inkább szívesebben lett volna valahol máshol? Aki csak kényszerűségből volt ott? Talán csak azért, mert a többiek is ott voltak. Mert Jézus közelében jó lenni, és ő nem azt szeretné, hogyha hogyha kényszerűségből lennénk ott, hanem hogyha szabadon választanánk őt. Ő megadja a szabadságot arra, hogy őt válasszuk, de kényszeríteni nem akar senkit. És olyan egyszerű Máté válasza Jézusnak a hívására. Ezt olvassuk, jöjj és kövess engem. És aztán utána ő mindenit ott hagyta, ő felkelt, és követte őt. A böjt akkor lehet valóságos, hogyha valóban akarjuk a böjtöt, és hogyha valóban akarunk gyógyulni, hogyha akarunk találkozni Jézussal, hogyha őt akarjuk követni a mi életünkben. Ha nem így van, akkor ne is próbálkozzunk inkább, mert abból lesz a magamutogató, hiú, farizeusi böjt, amit nagyon elítél a Biblia és maga Jézus is. A böjt az egy szabad döntés, szabadon választott szenvedés és gyógyulás. De minél előbb történik, annál jobb. Nem érdemes halogatni ezt a kivizsgálást. Amikor valami fáj, amikor valami gyanús dolog van a szervezetünkben, akkor minél előbb ki kell vizsgálni. És hát gondolhatunk arra az alkoholistára is, aki már annyira maga tehetetlen, hogy el kell vinni őt a detoxikálóba, hogy kimossák a gyomrát. De ez nem egy szabadon választott tette. Ez nem az igazi megoldás. Ez már az utolsó lépés. Mennyivel más az, amikor ez az ember önként megy el, azért, mert tudja, hogy segítségre van szüksége. Vagy egy másik példa, hogy a gyertyafényes este az lehet annak is a jele, hogy egy romantikus estét eltöltünk a szeretteinkkel, de lehet annak a jele is, hogy áramszünet van, és erre kényszerülünk. Mind a kettő lehetséges, de az egyiknél örülünk, és meghitt a hangulat, a másiknál inkább bosszankodunk, és kapkodunk azért, hogy megtaláljuk a gyertyát, meg elvégezzük a dolgunkat. Kényszerű vagy önkéntes a mi böjtünk? Akarunk-e igazán gyógyulni, igazán felfedni Jézusnak a mi sebeinket? A böjt azt is jelenti, hogy mi lépünk először Isten felé. Kimondjuk, hogy itt vagyok, készen állok, vizsgálj meg engem. Aki szereti a Narnia krónikáit, annak nem lesz ismeretlen ez a kép. A Kaszpián herceges részben van egy jelenet, amikor a gyerekek vitatkoznak azon, hogy miért nem jelenik meg nekik Aslan, a filmben, a történetben megtestesített Istennek a szereplője. Miért nem ad valami jelet, hogy majd jön, hogy majd segít? És Lucy, a legkisebb gyermek, legkisebb testvér, azt mondja, hogy talán Aslan várja azt tőlünk, hogy adjunk neki valami jelet, hogy mi tegyük meg az első lépést felé, és akkor ő is jön. Hogy Jakab apostol mondja, közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. A böjt lehet ez az első lépés, a mi első lépésünk, tudva arról, hogy persze Isten mindig előre lép, és tudjuk azt, hogy ő megelőzött mindannyiunkat. Ő küldte el hozzánk Jézust, ő készítette elő a megváltást, a húsvétot, a feltámadásnak a csodáját és az ünneplést. És ez a húsvét ünneplése, ünnepe idén is el fog jönni. Akár tetszik, akár nem, akár készülünk rá, akár böjtölünk, akár nem. El fog jönni. Az a kérdés inkább, hogy mi hogyan érkezünk meg a húsvétba, hogyan érkezünk meg Jézushoz, hogyan érkezünk meg a megváltás csodájához. És ez az út, mert a böjti időszak ez egy út, ez bizony sok akadállyal van tele, sok szenvedés van rajta. Ahogy egy kivizsgálás is elég kellemetlen tud lenni az ember életében, és ijesztő, elég kiszolgáltatottnak érzi magát az ember, amikor oda kell lépni az orvoshoz, nem tud semmit, és csak utasításokat hall, hogy üljön le, feküdjön fel, húzza föl, fogja meg, fogja be, ne kérdezzen. Ugye ilyeneket utasítani, nem tudjuk, hogy mi fog történni. Kiszolgáltatottnak érzi az ember magát. Nagyon érdekes volt hallgatni Nagy Péternek, a budafoki református lelkésznek az interjúját. Kossuth Rádión rá lehet keresni az ő bizonyságtételére, ahogy ő küzdködött a rák betegségével, és mesél arról, hogy mit jelent kiszolgáltatóknak lenni a kórházban, szenvedni, úgyhogy az embernek ezt végig kell szenvednie. És nagyon érdekes ez a bizonyságtétel, mert a legnagyobb derűvel mesél az ő szenvedéséről, és hatalmas hit van amögött, amit ő mond. De tudjuk azt, hogy nem csak a testi kivizsgálás az ilyen nehéz és fájdalmakkal teli, vagy megpróbáltatással sokkal teli, hanem a lelki kivizsgálás is. Lehet mondani, hogy a lelki ultrahangra jelentkezünk az Istennél, az bizony tud ilyen fájdalmas lenni. De mégis a gyógyulás útja ez, és ez volt Máténak is, és az ott lévő barátainak is, amikor Jézussal találkoztak. Követték őt, meghívták őt, hogy együtt legyenek, hogy együtt egyenek vele, és ezzel kezdődött el az ő gyógyulásuk. Biztos volt néhány kellemetlen pillanat, amikor Jézus olyan dolgokra tapintott rá az ő életükben, amiről azért ők nem szívesen beszéltek. Amikor átvilágította őket, amikor megállapította ezt a diagnózist, hogy bizony ők betegek, ők bűnösök. De mégis a gyógyulás kezdődött el ott akkor. Jézus arra hívta őket, hogy hagyják el a megszokottat, a komfortzónát, és kövessék őt. És erre hív minket is ebben a bőjtben, hogy hagyjuk ott a kényelmeset, a megszokottat, a komfortosat, és kezdjünk bele valami újba, ami kihívásokkal teli, de mégis az ő útja. Jézussal lehet igazán valami újat kezdeni, mert ő a legjobb orvos a világon. Ahogy Ézsaiásnak a szavait hallottuk, ő így prófétált Jézusról, hogy az ő sebei által gyógyultunk meg. Ő azért jött, hogy elvegye, hogy viselje a mi betegségeinket, és hordozza a mi fájdalmainkat. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ugye elgondolkoztam, hogy melyik orvos lenne az a világon, aki azt mondja, hogy hát szeretném meggyógyítani magát, ezért cseréljünk. Átvállalom magától a betegségét, és ön pedig meggyógyul és egészséges lesz. Átvállalom a betegséget. Jézus ezt tette a mi lelki betegségeinkkel, a lelki bűneinkkel. És nem csak átvette ezeket a betegségeket, fájdalmakat, hanem bele is halt ezekbe. Az úrvacsorában az ő összetört testét és kiontott vérét vehetjük magunkhoz, ami egyben a gyógyszer, a gyógyír a mi betegségeinkre. Az ő sebei árán gyógyulunk meg. Miből kell nekem gyógyulnom? A falánkságból? Akkor jó az, hogyha kevesebbet eszünk, vagy nem eszünk húst. Vagy a lustaságból, a békétlenségből, a haragból, a paráznaságból, a szeretetlenségből, az önzésből, az engedetlenségből. Lehet, hogy van olyan, amivel nem akarunk szembesülni, mert hogy fájdalmas, érzékeny terület. De ezeket mégis azért érdemes átgondolni, még akkor is, hogyha fáj, mert Jézus értem jött el úgy, ahogyan én vagyok. Jó, hogyha tudom, hogy hol vagyok én most éppen ebben a pillanatban, hogy mi van bennem. Hogyha engedjük, hogy feljöjjön az, ami baj, ami bánt. Nem kell eltitkolni, letagadni, gyorsan tovább lépni, szőnyeg alá söpörni, hanem szabad engedni Jézusnak, hogy átvizsgáljon bennünket. És direkt nem nagyon használtam a bűn szót, mert nem az a kérdés, hogy bűnös vagyok-e, vagy nem vagyok bűnös. Tudjuk azt, hogy az vagyok, azok vagyunk. De inkább az a kérdés, hogy mit kezdek ezekkel, a szőnyeg alá söpröm, vagy engedem, hogy átvizsgáljon engem. Hogy engedem, hogy felszínre jöjjenek ezek a dolgok, azért, hogy elinduljon a gyógyulás. Ha nem tudok imádkozni, Bibliát olvasni, akkor nem biztos, hogy feltétlenül hibáztatni kell magamat, hanem azt kell vizsgálni, hogy miért nem tudok imádkozni, miért nem tudok Bibliát olvasni, miért nem tudok közösségbe járni, a gyülekezetbe járni, miért van ember undorom, amikor nem jövök. Mik azok a dolgok, amik elválasztanak Istentől, emberektől, vagy talán saját magamtól. A szemem előtt van az a kép, amikor a kis gyerekeket, a nagyon kis gyerekeket, ilyenkor tényleg jó fölöltözik a szülők. És jó sok rétegbe, kis pulóver, kis kabát, takaró, és mint egy kis hóember úgy néz ki a kisgyermek, csak a szeme meg az orra látszik ki belőle. És talán néha ilyenek vagyunk mi is, hogy ilyen sok réteget magunkra veszünk, úgyhogy már nem is látszódik igazán, hogy mi van belül, hogy milyenek vagyunk valójában. Eltakarjuk az eredményeinket, kudarcainkat, fájdalmainkat, sebeinket, azért mert így próbáljuk magunkat védeni. A valódi érzéseinket nem biztos, hogy olyan könnyen ki tudjuk mutatni, sőt, van olyan, amikor már mi magunk se tudjuk, hogy mit is érzünk mi pontosan. Elfelejtjük azt, hogy pontosan milyenek is vagyunk valójában. Most a böjt, ez a néhány hét, ez lehet ennek az időszaka, hogy levesszük magunkról ezeket a rétegeket. Fokozatosan engedjük Jézusnak, hogy levetkőztessen bennünket, hogy teljesen úgy álljunk előtte, ahogy vagyunk. És tesszük mindezt azért, hogy az Isten az ő szeretetével átölelhessen bennünket. Hogy átölelhessen úgy, ahogy vagyunk. Ne a rétegeket, ne a sok réteget, hanem úgy, ahogy mi vagyunk. Hogy a bőrömön érezhessem azt, hogy ő szeret. Hogyha Máté történetére gondolunk, ő átérezte azt, hogy milyen Jézusnak a szeretete. Azért, mert megnyílt előtte, megnyitotta a szívének az ajtaját, és megnyitotta a házának az ajtaját is. Behívta az ő házába, és együtt étkezett Jézussal. És nem titkolta azt, hogy ő valóban segítségre szorul. Ő megnyílt azért, hogy Jézus bejöhessen az ő ajtaján, hogy szerető karjaival átölelhesse. Ugye mi reformátusok böjtölünk, szeretünk böjtölni, éppen ezért, mert ilyenkor jobban találkozhatunk Jézussal, ilyenkor jobban átérezhetjük azt, hogy mit jelent, és mennyire szeret az Isten. Ezt kívánom most mindannyiunknak, hogy érezzük át Jézus halálában és feltámadásában a mi valódi megváltásunkat, és hogy tudjuk azt, hogy mitől is váltott meg bennünket a mi Úrunk Jézus Krisztus. Ezeken a kérdéseken gondolkozzunk, tárjuk ki szívünket Isten előtt, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mindenható mennyi atyánk, köszönjük azt, hogy te szeretsz bennünket, hogy te át akarsz bennünket ölelni. Te látod, Urunk, hogy mennyire megnehezítjük a te dolgodat, hogy milyen makacsak vagyunk, hogy milyen hűtlenek vagyunk, hogy mennyire rejtegetjük a dolgainkat, hibáinkat, bűneinket. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusban megoldást kínáltál a mi betegségeinkre, a mi szenvedéseinkre, fájdalmainkra, és köszönjük, hogy ezeket mind letehetjük eléd, és elcserélhetjük Jézussal. Kérünk, Urunk, hogy hadd legyen ez a böjt, te készítsd a mi szívünket, hogy előtted megnyílhassunk, hogy hozzád közelebb kerülhessünk, hogy megérezhessük, átélhessük azt, hogy mit jelent, és hogy mennyire szeretsz bennünket. Urunk, Istenünk, könyörgünk azokért, akik még nem találkoztak veled, akik még nem akarták felfedezni magukban azt, hogy mi a betegségük, akik makacsul ragaszkodnak ahhoz, hogy nekik nincs semmi bajuk. Te szánd meg őket, te jelenj meg előttük, és te hívd őket is követésre, megtérésre. Így imádkozunk azokért, az új gyülekezeti tagokért, akik talán nemrégiben kapcsolódtak be a gyülekezet életébe, hogy mutasd meg magad nekik, öleld át a te szerető karjaiddal. És imádkozunk azokért is, akik még nincsenek itt, de hozzánk tartoznak, akiket készítesz, hogy csatlakozzanak a mi közösségünkhöz, a te egyházadhoz, a Krisztus testéhez. Imádkozunk gyülekezetünk tagjaiért, azokért főleg, akik nagy megpróbáltatásban vannak, testi vagy lelki betegségeket hordoznak. Így kérünk, hogy te légy a mi igazi orvosunk mindannyiunknak. És imádkozunk azokért is, akik gyászban vannak, akik nemrégiben vesztették el szerettüket, te legyél szent lelkeddel a vigasztalójuk, bátorítójuk, erősítőjük. Imádkozunk anya gyülekezetünkért, a Rákosligeti Református gyülekezetért is, ahol ma éppen lelkész választás van, hogy te adj bölcsességet az ottani presbitériumnak, vezetőknek, a te akaratod érvényesüljön meg mindenben, és ebben a dologban is. Köszönjük, Urunk, azt, hogy mi itt lehetünk, hogy közösségben lehetünk egymással is veled, és így kérünk, hogy áld meg az előttünk lévő napokat, heteket, adj nekünk mindenkor békességet, engedelmességet, igazi böjtöt. Ámen.
Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal is jövünk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.